Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és folytatjuk a rezgőmozgásról tanultakat, aztán majd szünet után már áttérünk a hullámmozgásokra. De a rezgőmozgásokból még néhány dolog hátra van, méghozzá az, hogy mi van akkor, hogyha nem egyszerű rezgésekről beszélünk, hanem több rezgésnek az összege jön össze valahova. Hát hol fordulhat elő, hogy több rezgés adódik össze? Nagyon sokszor a gyakorlatban. Például, hát kicsit elővételez, ugye mindenki tudja, hogy a hullámmozgás során a közegpontja rezgőmozgást végeznek, és ezért, hogyha két hullám találkozik, ott például két rezgésnek az eredője alakul ki. Például, ha ketten is beszélünk ebbe a terembe, amit ugye nem szabadna, hogy megtörténjen, de megtörténik, akkor ugye egy adott pontba az én hanghullámaim, meg a másik beszélő hanghulláma is megrezegtetik a közegnek a pontjait, és akkor két rezgésnek az eredője jön össze. Ez mondjuk egy példa, de olyan példákat is lehet rezgés összegre mondani, ami nem mechanikai. Például, hogyha két váltóáramú forrás is van egy áramkörben, akkor a két váltóáramú forrásnak is úgy adódik össze a jele, hogy két rezgés adódik össze. És ezért beszélnünk kell, hogy mi történik, amikor a rezgések találkoznak. Nyilván egész más dolog történik, hogyha ezek a rezgések egyirányúak. Mondjuk mindegyik függőleges, tehát két függőleges rezgés adódik össze. Teljesen más ez a helyzet, hogyha mondjuk egymásra merőlegesek, tehát egy függőleges meg egy viszintes rezgés találkozik. Hát látszik, ha két függőleges rezgés találkozik, bármi is történik, az tuti, hogy a kettő összege szintúgy egy függőleges rezgés, tehát egyenesmenti mozgás lesz. Ezzel szemben egymásra merőleges rezgések találkozásakor, tehát egy függőleges meg egy viszintes találkozásakor egy sík mozgás alakul ki, úgyhogy jellegében is teljesen eltérnek ezek egymástól. Tehát ezeket külön kell kezelnünk az egymásra merőleges és párzamos rezgések összegét. Sőt, mivel itt nem egy rezgéstan fél évről van szó, hanem csak egy kicsit megismerkedünk a rezgésekkel, hogy majd a hangtant Isten igazából megértsük, csak a harmonikus rezgésekkel fogunk foglalkozni. Tehát mi van akkor, hogyha a táblára kivetített módon a vászonra kivetített módon két szinuszos rezgés, két harmonikus rezgést adunk össze. Ugye párhuzamosak, tehát mondjuk mindegyik x irányú, egyszerűen matematikailag összeadom ezeket, és az egyiknek a paramétereit egyessel, aztán kettes indexsel beindexelem. Hát az az igazság, hogyha semmit nem tudunk ennek a rezgéseknek a paramétereiről, akkor általában semmit nem tudunk mondani az ég adta világon. Például még az se biztos, hogy az összeg periódikus rezgés lesz. Hát álljunk meg, van két periódikus rezgésem, két tisztán szinuszosom. Lehet, hogy az összegük nem periódikus? Igen. Nagyon egyszerűen be lehet bizonyítani, hogyha a frekvencia arány nem racionális, akkor az eredő rezgés nem lesz periódikus. Miért is? Csak úgy gyorsan gondolatban. Ugye, ha az omega 1 per omega 2 nem racionális, akkor a T1 per T2, tehát a periódus idők aránya se lesz racionális. Na most, miért következik ebből, hogy nem periódikus az eredője, két nem racionális frekvencia, illetve periódus időarányú rezgésnek? Azért, mert ha periódikus lenne, akkor egy olyan szám lenne a periódushoz, egy olyan időszakasz lenne a nagy közös periódus idő, amiben egész számuszor belefért az egyik, és egész számuszor belefért a másik rezgés. Na de akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak racionális a frekvencia aránya, a racionális a periódus idő aránya ezeknek. Tehát, hogyha mondjuk egy a gyök-2-höz a frekvencia aránya 2-nek, akkor gyök-2 az 1-hez a periódus idő aránya, és akkor nincs olyan szám, ami egész számú többszörös a gyök-2-nek is, meg az 1-nek is. Tehát általános esetben nem tudunk vele mit kezdeni. De szerencsére a gyakorlat szempontjából igazából csak az a fontos eset, amikor egyformák a frekvenciák. Ez fordul el a gyakorlatban sokszor, hogy egyforma frekvencia rezgések találkoznak. De mielőtt belevágunk az elméleti tárgyalásába, szeretném egyszerűen szemléltetni, számítógép segítségével létrehoztam néhány rezgésnek az eredőjét így kirajzoltattam. Ugye könnyű egy programot megkérni rá, hogy mondok neki két függvényt, mindegyiket kiszámolja 1000 pontban, azokat ábrázolja egy grafikonon, meg az összegüket is ábrázolja. Most sorban olyan képek következnek, amikor a baloldali grafikon zöld és kék vonalakkal a két bemenő rezgést, a jobb oldali grafikon pedig piros vonallal a kimenő rezgést ábrázolja. Most találomra egyforma amplitúdójú, egyforma frekvenciájú, csak egy picit eltérő fázisú két rezgést adtam össze. Nézzük csak a kék meg a zöld görbéket. Láthatóan a zöld görbe az egyes rezgésű görbe, a zöld görbe a nullából, a viszintes tenger, amikor a nullakra, függőleges tenger is a nullánál van, az a szinuszos rezgés, annak a fi egye a nulla. Ezzel szemben a kék fi 2 egyenlő 1, egy radiános kezdőfázisból indul. Tehát ez csak el van csúsztatva egymáshoz képest. Mi lesz két egymáshoz képest, csak fázisba elcsúsztatott szinusznak az eredője? Mindjárt bebizonyítjuk matematikailag, most csak a számítógépes program rajzolta ki a piros eredőt, ami úgy tűnik, hogy szintúj egy azonos frekvencia a szinuszos rezgés. Ezt majd bebizonyítjuk, hogy tényleg így van. Hogy akárhogy is adunk össze két egyforma frekvencia a szinuszos rezgést, az eredői szinuszos rezgés lesz. Nem triviális ez. Mi van akkor, hogyha mondjuk 1:2 az a frekvencia arány, úgy, mint ezen az ábrán látható? Akkor az eredő már nem lesz szinuszos rezgés, hanem ilyen nagy hupli, kis hupli, kis hupli, nagy hupli váltakozik össze-vissza. Ez már nem fogalmazható meg egyszerűbben, mint egyszerűen a két szinusznak az összegét, hogyha fölírjuk. De szabályosan ismétlődik, tehát már nem egy sima szinusz, de fölfeltethetjük, hogy nagy hupli föl, kis hupli föl, nagy hupli le, aztán ez ismétlődik, tehát ez egy periódikus rezgés. Ezzel szemben, hogyha az előzőhöz hasonló frekvencia arányt teszek be, de nem 2, hanem 1 a gyököthöz frekvencia, a gyököt az közelítőleg 2,3, de ugye egy irracionális szám, egy végtelen, nem ismétlődő tizedes tört a gyököt. Azt hinné az ember, hogy nem módosul nagyon a kimeneti kép, de ha megnézzük, azt látjuk, hogy egy teljes zagyvaság van a kimeneten. Nem periódikus a kimenet ennek. Az 1 a gyököthöz frekvencia arány esetén a kimenet egy össze-vissza rezgés lesz. Hát némi szabályosságot láthatunk benne, hogy például 3 kis hupli után mindenképp egy nagy hupli jön, de néha már 2 kis hupli után jön egy nagy hupli. Úgyhogy valóban látjuk azt, amit mondtam előbb, hogy irracionális frekvencia arány esetén nem lesz az eredő, rezgés az periódikus. Na nézzük csak, hogyan lehet akkor az általam a gyakorlat szempontjából legfontosabbnak nevezett egyenlő frekvenciák esetét matematikailag megfogni. Hát fölírom újra a képletet, hogy két szinuszos rezgést összeadok, csak az omegák most nincsenek beindexelve, most egy közös omega van. Mit lehet ezzel kezdeni? Hát két úton is lehet nekiindulni ennek a problémának. Az egyik módszer, hogy matematikailag elkezdjük nyüstölni ezeket a képleteket. Ilyen trigonometrikus addíciós tételeket használva, tehát ugye szinusz alfa plusz béta, egyenlő szinusz alfa, koszinusz béta plusz koszinusz béta, szinusz alfa, meg ilyenekkel átirogatjuk. A másik pedig, hogy grafikusan szemléltetjük ezt a jelenséget, és megnézzük, hogy ebből mi jön ki, hogyha valahogyan ábrázolni próbáljuk. Én mind a kettő megoldási módot szeretem, a sok éves tapasztalat szerint a hallgatók viszont inkább a grafikus szemléltetést választják, semmint a képlet nyüstölést. Pedig bizonyos szempontból a képlet nyüstölésnek a végigszámolása egyszerűbb. Mármint, hogy aki szeret egyenleteket rendezni, az gyorsabban kirendezgeti, mint ábrázolgatjuk, de a hallgatóság kedvéért inkább a grafikus megoldás, az úgynevezett forgóvektoros ábrázolást fogom használni. A forgóvektoros ábrázolásnak az az alapötlete, hogy az egyenletes körmozgásnak A valamelyik irányra, mondjuk a függőlegesen irányra vett vetülete, az egy harmonikus rezgőmozgás lesz. És a harmonikus rezgést úgy fogom fölfogni, mint egy egyenletes körmozgást kivetítve valamelyik alapirányra, mondjuk a függőlegesre. Képletszerűen ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy van egy A hosszúságú vektorom, ugye az A az amplitudó jel a rezgés esetén, és ennek az irányszöge, tehát az X tengellyel bezárt szöge változik egyenletesen omega szögsebességgel, most tovább nem tudom forgatni sajnos a kezemet, szóval menjen ez így körbe egyenletesen, azaz a fázis szöge omega t plusz phi szerint változik. Hogyha így van egy ilyen vektorom, ennek a függőleges koordinátája nyilván alszor színusz omega t plusz phi lesz, mint ahogy ezen az ábrán látható is, hogy ha ez a piros forgóvektor tényleg ez forog, jó, ezen az állóképen ez nem látszik, akkor a függőleges vetülete pedig rezgőmozgást végez. És éppen az egyenletes körmozgásnak éppen egy harmonikus rezgőmozgás a vetülete. Oké, de mire jó ez? Azért, mert például ezt a két rezgés eredőjének a kiszámolása is felhasználhatjuk. Azt az ötletet vetjük be, hogy a vektorok komponenseként összeadhatók. Ugye a vektorokkal szerkesztésen mindenki tud összeadni, egymás után másolom a két vektort, hogy az egyik végpontjából induljon a másik, és akkor egyszerűen megszerkeztem az eredőt. Vagy a vektoroknak kiszámolom az X és Y komponenseit, és ezeket adom össze. Ez ugyanoda vezet. A komponensenkénti összeadás ugyanazt az eredményt adja, mint a szerkesztés után a komponensenkénti számolás. Na, itt van egy ábra páros, amit jól meg kéne értenünk, hogy hogy is vannak ezek az ábrák, mit jelentenek. Nézzük a baloldali ábrát ezek közül. A baloldali ábrán pirossal és zölddel láthatunk egy-egy rezgést, amiknek az összegét vizsgáljuk. Ugye A1 és A2 az amplitudója ennek a piros és zölddel jelölt rezgésnek. Aztán az eredőjük, a lila vektor. Miért a lila az eredőjük? Nézzék meg, a piros vektor végpontjához halvány zölddel odamásoltam az A2 hosszúságú vektornak az eltoltját. Tehát bal oldalon megszerkesztettem a vektorok összegét. És akkor ezt, hogyha kivetítem a függőleges tengelyre, akkor ugyanazt kapom, mint külön-külön a két vektor vetületét adtam volna össze. Ugye ez az, hogy a vektorok komponensenként összeadhatók. Tehát az A1-nek a vetülete, meg az A2-nek a vetülete, annak az összege az összegüknek a kivetített változata. Na most, ha ezt elfogadjuk, akkor nagyon könnyű lesz abból a három szögből, ami a jobb oldali ábrán be van rajzolva, azt a nagy A lila oldal hosszat megállapítani. Na de álljunk meg egy pillanatra. Ez csak a T egyenlő nulla időpontban érvényes, föl is írtam ott a grafikonok fölé jobb oldalt, hogy ez T egyenlő nullakor. Hiszen majd ezek forognak, T egyenlő nullakor éppen az omegászor T-s tagok nullák, tehát az egyik éppen phi 1, a másik pedig phi 2 irányszögű. Mi lesz itt, hogyha elkezd telni az idő? Azt majd mindjárt megmondom, de először nézzük meg a T egyenlő nullás időpontot. Tehát T egyenlő nullakor az eredőjük milyen hosszúságú? Hát nézzük meg ezt a jobb oldali ábrán a piros-zöld-lila oldalakkal rendelkező háromszöget. Ugye feltételezzük, hogy a piros és a zöld oldal hosszát, tehát az A1 és az A2-t megmondta nekünk valaki, tehát megmondtuk, hogy milyen rezgéseket, milyen amplitudói rezgéseket adunk össze. Aztán ott vannak bejelölve a Φ1 és Φ2 szögek, de igaziból nekem nem ezekre van szükségem, hanem arra, hogy a zöld és a piros oldal milyen alfa szöget zár be. Talán jobb, hogyha az egér kurzorral mutatom is irányítva, hogy hova nézzenek. Tehát itt az egér kurzorral mutatom, hogy az alfa szög a zöld és a piros közötti szög. Miért erre van szükségem? Mert ha egy háromszögbe ismerek két oldalt és a közbezárt szöget, akkor a koszinusz tétellel a harmadik oldalt egyszerűen megkaphatom. Na mekkora ez az alfaszög? Könnyen kifejezhetjük fi egyel meg fi kettővel, hiszen ha behúzom ezt a vízszintes szaggatott vonalat, nézzék, ez a vízszintes szaggatott vonal, így ahogy mutatom az egérkurzorra, itt egy pi szög van radiánba, akinek jobban tetszik, gondoljon 180 fokot, de én radiánba fogom mondani. Tehát itt van egy pi szög ezek között. Ehhez képest az alfa, nézzék, itt egy fi egynyivel nagyobb, viszont egy fi kettőnyivel kevesebb. Ezért az oldal alján szereplő egyenlet igaz, hogy az alfa az pi mínusz fi kettő plusz fi egy. Ez a közbezárt szög. Na most két oldal és a közbezárt szög ismeretében a koszinusz tétel segítségével ki tudom fejezni a harmadik oldalt, tehát hogy ne kelljen azt a nagy négyzetgyökeret cipelnem, ezért az A négyzetet írom föl. Az A négyzet az A1 négyzet plusz A2 négyzet, mínusz 2A1A2-ször koszinusz pi mínusz fi2 mínusz fi1, és akkor egy picit egyszerűsítek ezen a képleten, kihasználva azt, hogy a koszinusz pi mínusz béta az mínusz koszinusz béta, tetszőleges béta szögre, egyszerűen az adódik, hogy A1 négyzet plusz A2 négyzet plusz 2A1A2-ször koszinusz fi2 mínusz fi1. Innen az eredő amplitudó ugyanez, csak egy hatalmas gyökjellel leírva. Tehát egy koszinusz tétel átalakított formában. Na most jön az a rész, hogy mi történik, hogyha az idő elkezd telni. Ez most t egyenlő nulla időpontban volt így, ahogy említettem. T egyenlő nulla időpontban volt ez. Megváltozik ez az amplitudó, hogyha az idő elkezd telni. Nagyon egyszerűen be lehet látni, hogy nem változik meg. Miért? Visszalapozok az előző ábrára. Ez az ábra tehát t egyenlő nulla pillanatban érvényes, így van az egyik, így pedig a másik vektor, a zöld meg a piros, amiket összeadtam. Amikor elkezd telni az idő, ezek omega szögsebességgel elkezdenek körbefordulni. Na de ugyanaz az omega mindegyikre. Tehát egymáshoz képest megtartják a helyzetüket. Nem úgy mennek, mint az óramutatók, hogy az egyik megelőzi a másikat, együtt forognak. Akár oda tehetnék egy celofánt, a celofánra berajzolhatnám a piros meg a zöld vektort, leszúrnék egy rajszöget az origóba, és a celofánt forgatnám, és a celofánnal együtt forogna a zöld és a piros vektor. Na de akkor velük forogna a lila vektor is, az ő eredő vektoruk is. És akkor innen látszik, hogy ez később időpontokban mindegyik ugyanazzal a szöggel elfordulva van, tehát az eredő amplitudó ugyanaz lesz, és innen látszik, hogy két egyenlő frekvenciájú színuszos rezgés összege is színuszos rezgés, csak hát az amplitudója valamilyen furcsa módon számolható ki a két bemenő amplitudóból, meg a fázisszög különbségből, tehát a fi2 minusz fi1-ből. Aki akarja, még az eredő rezgés fázisszögét is ki tudja számolni némi geometriai megfontolással, de én azt mondom, hogy azt nem számoljuk ki, a mi számításainkban nem szükséges a fázisszöget használni, úgyhogy ezt inkább kihagytam. Nem különösebb, ahhoz meg a színusztételt kellene felhasználni, hogy azt a szöget meghatározzuk. Tehát azonos frekvenció rezgések eredője, ez szerint a formula szerint alakul, amit a kivetítőn van. Milyen értékeket vehet ez föl? Ha A1 és A2-t rögzítjük, akkor a delta fi fázis eltérés függvényében mi a legnagyobb és a legkisebb érték ennek? Tehát milyen lehet az eredő amplitudó legfeljebb és legalább mekkora az eredő amplitudó? Ezt egy egész egyszerű megfontolásokkal meg tudjuk gondolni. Nézzük csak. Az biztos, hogy az itt levő függvények, a gyökx függvény, meg az összes függvény, azok folytonos függvények, meg maga a koszinusz függvény is folytonos függvény. Ezért, ha koszinusz delta fit szépen egyenletesen változtatom, akkor az eredő amplitudó is egyenletesen változik. Most látom, elnézést, itt van egy elgépelés a fólián, itt nem delta fi van, hanem koszinusz delta fi, ahol az egérkurzort mutatom. Tehát ha koszinusz delta fi a legnagyobb, akkor lesz a legnagyobb a kimenő amplitudó. Miért? Mert mindenhol pozitív számok vannak, pozitív előjellel, a gyökik szigorúan monoton növekvő függvény, tehát ezért a legnagyobb koszinusz delta fire lesz legnagyobb az A, és viszont. Tehát a legnagyobb eredő amplitudó akkor lép föl, ha a koszinusz delta fi az plusz 1. Mert a koszinusz függvény legfeljebb az 1-es értéket veszi föl. Mikor veszi föl? Például delta fi egyenlő nullára, a nullának a koszinusza 1, vagy k-szor 2 pit hozzá kell adnom, ahol k egy tetszőleges egész szám, hiszen a koszinusz függvény 2 pi szerint periódikus. Tehát a lehető legnagyobb eredő amplitudó delta fi egyenlő 0 plusz k-szor 2 pi-nél következik be. És mennyi ez a legnagyobb eredő amplitudó? Koszinusz helyére, a koszinuszos tag helyére egyet írva, fölismerhetjük A1 plusz A2-nek a négyzetét, és ebből nagyon egyszerűen beláthatjuk, hogy a maximális amplitudó az a két amplitudónak az összege. Tehát a legnagyobb amplitudó, ami kijön ebből, a két amplitudó összegével egyezik meg. No, hát ezt, hogyha lerajzolnám, nagyon egyszerű lenne, a piros meg a zöld vektor egy irányba állna. Mert a fázis szögük különbsége nulla, vagy k-szor két pi, az ugyanaz, és akkor az összegük egyszerűen egymás után másolom a két vektort, és ezek így együtt forognak körbe-körbe. Mi a minimális amplitudó? A minimális amplitudó koszinusz delta fi egyenlő mínusz egy esetén lép föl, az a koszinusz delta fi legkisebb értéke, ez pedig a pi plusz k-szor két pi-nél. Vagy akinek jobban tetszik, 180 fok plusz k-szor 360 fok, de jobb, hogyha szokunk a radiános számoláshoz, mert komoly helyeken mindenki radiánba számol. Tehát meg úgy egyszerűbbek a formulák. Ebben az esetben pedig az A1 minusz A2-nek a négyzetét ismerhetjük föl abban a formulában, és az jön ki, hogy A minimum az A1 minusz A2-nek az abszolút értéke. Na most, kedves hallgatóságot kérdezem, bár tudom, hogy nem szeretek válaszolni, de mindig reménykedek. Hogy került oda az abszolút értékjel? Az előzőnél nem volt abszolút értékjel. Nézzék, itt lent van abszolút értékjel, itt fönt nincsen. Miért? Mondják csak? Hát a mínusz egy miatt, na jó, hát persze, de melyik lépcsőfoknál jött be? Persze, jó az, hogy otthon, hogy nehogy negatív legyen a kimenő amplitudó, persze, de ez csak olyan biztonsági faktor jellegű indoklás volt, de formula szerint, hogy jön be az az abszolút értékjel? Van egy olyan, hogy A1 minusz A2 a négyzet ennek a gyöke. Az X négyzetnek a gyöke, az micsoda? X négyzetnek a gyöke, az milyen függvény? Na, ha fölírom ezt a táblára, hogy X négyzetnek a gyöke, akkor azt mivel kell egyenlővé tenni? Ugye mindenütt ilyenek vannak, X négyzetnek a gyöke, az mi? Az az abszolút érték X, hát mondják, tudják, hogy abszolút érték nem az X-el egyenlő, ugye pozitív X-re persze, visszakapjuk, de negatívnak a négyzete pozitív, de annak a gyöke pozitív. Tehát akkor vigyázni kell. Ezért jött be, amikor az A1 minusz A2 a négyzete ennek a gyökét. Ott mondjuk még egy elgépelésem van, szégyellem magam, úgy látszik itt álmos volt, amikor csináltam ezt a fólia részt. Egy felesleges zárójel van két helyen is ott a gyökjel alatt. De azt hiszem azért lehet tudni, hogy mit akar az jelenteni. Tehát ezért jön be az abszolút értékjel. Miért nem tettem az a maxnál abszolút értékjelet? Igaziból oda is ki kellett volna tennem. Miért hagytam le? Nagyon egyszerű. Persze. Hát mivel az A1 és A2 külön-külön pozitívak és összeadom, garantált, hogy az A max pozitív. Ha akartam volna, oda tehettem volna az abszolút értéket, de teljesen felesleges. Sem pazaroltam volna a billentyűzetet, hogy bevigyem oda az abszolút értéket. Mindenképpen, hát két pozitív szám összege, mindenképp pozitív. A különbségük az már nem feltétlen pozitív. Az tehát a biztos, hogy az eredő amplitudó A1 és A2, illetve A1 minusz A2 abszolút érték között bármilyen értéket fölvehet, a fázis különbségnek a függvényében, akárhogy összejöhet ez a dolog. Szélsőséges példák. Lehet-e mondjuk egy 5 centis, meg egy 3 centis amplitudójú rezgésnek a... nem, rosszul mondtam. Pillanat, ki kéne találnom, hogy jól jöjjön ki. Tehát mondjuk egy 15 centisnek, meg egy 5 centisnek az eredője lehet-e, mit tudom én, a kettőnek az eredője lehet-e 12 centis. Tehát mondjuk A1 egyenlő 15, mit mondtam az A2-re? 10. Lehet a kettőnek az összege 12 centis. Lehet, ugye a 15 és a 10, amint bemenő amplitúd, max 25 és minimum 5. Tehát akkor a 12 a kettő között van. Akkor lehet-e két 5 centis amplitúdójú rezgés eredője szintén 5 centis. Tehát összeadok két 5 centis rezgés, és az eredő is 5 centis. Lehetséges? Lehet? Gondoljuk végig. A1 egyenlő 5, A2 egyenlő 5. Mi a kettő összege? 10. Mi a kettő különbsége? 0. Tehát 0 és 10 között akármi lehet, akár 5 is. Két egyenlő amplitudójú rezgést összeadok, és ugyanolyan amplitudójú rezgést kapok. Lehetséges ez? Hát azt mondják az egyenletek, hogy lehetséges. Bizony, lehetséges ez. Ezt számoljuk csak gyorsan ki itt a táblánál, ilyen mini számolási példában. Hogyha azt mondom, hogy A1 egyenlő A2 egyenlő 5 cm, és az eredő is 5 cm-es amplitudójú, akkor milyen fázisszög esetén lehetséges ez? Milyen fázis eltérésnél lehetséges ez az egész? Hát az egyenleteket kell felhasználnunk, ugye? Az A négyzet... az A1 négyzet plusz A2 négyzet plusz 2 A1 A2-ször koszinusz delta fi, ugye ez az egyenlet, és akkor ide beírom ezeket az összes értékeket. Tehát ez azt jelenti, hogy 25 egyenlő 25 plusz 25 plusz 50-szer koszinusz delta fi. Na nézzük csak, mi lesz ebből, segítsenek egy kicsit. Itt ebből van egy 50, túl sok a 25, azzal kéne egyszerűsíteni. Akkor nézzük, ja, nem, inkább levonom a 25-ököt, itt lesz mínusz 25, és leosztok 50-nel. És akkor az lesz, hogy mínusz 1/2 egyenlő koszinusz delta fi. Van olyan szög, aminek a koszinusz a mínusz 1/2? Hát persze, ez nevezetes szögfüggvény. Melyik szögnek a koszinusz a mínusz 1/2? Mondhatják fokban is, ha úgy könnyebb. Melyik szög koszinusza mínusz 1/2? Tehát ugye itt ennek a szögnek a koszinusza, ez a nevezetes szögek közül ez a 120 fok, igen. Tehát akkor először írjuk föl, hát radiánban ez ugye 2 pi per 3. Tehát a 120 fokos fázis eltérés esetén a két rezgésnek az eredője ugyanolyan amplitudójú lesz. Két egyforma amplitúdó rezgés eredője. Hát hogy a csodába lehet ez? A forgóvektoros ábrából könnyű megérteni, hogyha lerajzolok egy vektort, és egy ugyanolyan hosszúságú másik vektort, ami vele 120 fokos szöget zár be, akkor amikor ezt ide másolom, akkor ugye itt egy 60 fokos szöget kapok, és akkor itt egy szép szabályos háromszög lesz. Ez az A1, ez az A2, ez az A az eredő. Tehát ilyen furcsa állapotok is bekövetkezhetnek, hogy összeadok két rezgést, két egyforma amplitudójú rezgést, és az eredő ugyanolyan amplitudójú lesz. De azt is látjuk, hogy akár kisebb amplitudó is lehet ennél. Itt van ezzel kapcsolatban egy számolási példa előre kidolgozva a vászlon, csak ahogy a bevezetőben említettem, akár áramköri rezgésekre is igazak ezek, és itt van ez. Egy áramköri elemre két forrásból is érkeznek azonos frekvenciás szinuszos jelek. Ha csak az egyik jelforrás működik, akkor 15, ha a másik, akkor 12 voltos amplitudójú jelet mérünk. Ha mindegyik egyszerre működik, akkor meg 5 voltosat. Tehát az egyik működik 15, másik 12, az eredőjük meg 5 voltos lesz. Hát lehetséges ez? Ha jelek összeadódnak, mennyi a fázis eltérés? Ugyanez van pepitában végigszámolva, de gondoljuk meg, lehetséges? Hát ugye a 15 plusz 12 az 27, a 15 minusz 12 az 3, tehát 3 és 27 volt között akármi lehet, és való az az 5 volt, ami a feladatban van, az a 3 és a 27 között van, tehát ez lehetséges. Nagyon erősen gyengíti egymást a két jel. Ez azt jelenti, most ugyanez van itt végig számolva, úgyhogy ezt nem mondanám, hogy szépen kiszámolhatjuk, hogy mekkora fázis eltérés jön ki ebből. Jó, itt a kidolgozott feladatnál figyelembe vettem ugye, hogy valójában a mínusz egyszerese is jó lenne, hiszen a koszinusz az páros függvény, tehát hogyha van egy megoldása annak az egyenletnek, akkor a mínusz egyszerese is, meg még a periodicitást is hozzá lehet adni, a plusz k-szor 2π-t. Most ez egy érdekes dolog, itt az egyenleteken túlmenve, a rezgések összege az lehet akár kisebb amplitudó is, mint mindegyik rezgés. Mondok erre egy olyan esetet, ami foglalkoztatja közvéleményt, és kapcsolatos ezzel. Ugye sokan mondják azt, hogy jaj, a csúnya áramgyártó cégek monopóliuma nem engedi a kistermelőket bekapcsolódni a hálózatba, és nem szeretik a szélkerekeket, meg az egyebeket, és adminisztratív eszközökkel akadályozzák, hogy a hálózatra betáplálják a saját maguk által megtermelt áramot, és akkor jönnek a sötétző dumák arról, hogy itt miről is van szó. Pedig egy nagyon fontos dolog, amit ezekben az egyenletekben benne van. Ha van egy rezgésem, jelen pillanatban meglevő nagy hálózatnak a meglevő 50 Hz frekvenciájú rezgése, és ehhez rossz fázissal adok hozzá egy másik rezgést, akkor csökkenthetem az egésznek az eredményét. Ha nem olyan ütembe viszem rá, amit termelek én otthon háztáiban egy kis napelemmel vagy szélkerékkel, akkor nemhogy segítem a hálózatot, hanem még inkább gátolom a hálózatnak a működését, ha rossz fázisban. Vagy ha nem pont azonos frekvenciával viszem rá, az nem erre vonatkozik, a nem azonos frekvencia az az össze-vissza rezgés, amit az óra elején mutattam. Tehát amikor két rezgést én úgy akarok összeadni, hogy azok segítsék egymást, azt nem is olyan egyszerű garantálni. És ezért van az, hogy egy technikailag nem nyilvánvaló probléma az, hogy a nagy alaperőművek által megtermelt hálózatra hogyan nyomjuk rá a szinte tetszőleges pillanatban működni kezdő kis termelőknek a jelét. Hogy ebből ne legyen az, hogy csökken inkább az egész hálózatban levő elektromos energia, azt nem egyszerű megoldani, és ha rosszul csinálom, mint ami itt van, látszik, akkor akár csökkenthetem is az egésznek az eredményét. Tehát vigyázni kell ezzel a játékkal. Egy technikai megjegyzés, ez a forgóvektoros ábra, amit az előzőekben mondtam, ez jó lenne megjeleníteni így grafikusan. Persze léteznek ilyen programok, amik szépen ezt megmutatják, és eredetileg terveztem, hogy itt is bemutatok egy ilyet, csak valamilyen nem sikerült gyorsan indítani ezen a gépen. Szünet után majd visszatérünk erre a szemléltetésre, remélem szünetbe sikerül összehozni, hogy az menjen. De hogy hol érhetők el ezek a programok, annak a címét föltettem a tárnak a honlapjára, a hirdetések közé. Tehát aki ezeket szépen meg akarja nézni, hogy forognak a vektorok, meg ilyesmit, azt otthon maga is megnézheti, de remélem, hogy a szünet után meg tudom mutatni ezeket majd, a forgóvektor ábrázolásokat. De még egy kicsit foglalkozzunk a rezgések összegével. a lebegés jelensége következik. Legalábbis magyar nyelven lebegésnek nevezik, ennek semmi köze nincs a föld fölött való egy helybe repüléshez, hanem a zenészek nevezték el lebegésnek azt a jelenséget, amikor két közel egyforma frekvenciájú rezgést adok össze. Persze, akkor ez, amit itt írtam, nem alkalmazható közvetlenül, hiszen ez csak az egyforma frekvenciákra igaz. De mi van akkor, hogyha csak egy picit, 1-2%-nyi térrel egymással két rezgés frekvenciája? Akkor ezek a forgóvektorok, ahogy mennek körbe, néhány körülfordulásig egymáshoz képest majdnem megtartják a helyzetüket. Tehát ha csak én néhány körülfordulást nézek, akkor mégiscsak igaz ez a leírás, amit itt az előzőkben mondtam. De ha sok körülfordulást várok, akkor az, hogy az egyiknek kicsit nagyobb a frekvenciája, mint a másiknak, az úgy is fölfogható, mint hogy ez a delta fi szépen elcsúszna. A két forgó vektor által bezárt szög lassan-lassan változik. Lassan az egyik utoléri a másikat, aztán lehagyja. Ha ez lassan-lassan változik, akkor szépen lassan az amplitudó, a kimenőnek az amplitudója a minimális és a maximális amplitudó között fog váltakozni, és egy ilyen jelenséget kapok, mint ezen az ábrán látható, hogy nézzük csak, két majdnem egyforma frekvenciú rezgést adtam össze, elfelejtettem kiírni, 10% a frekvencia különbség a kettő között. Két ilyen rezgést adok össze, akkor az eredő ilyen lüktető, pulzáló jel lesz, ami adódik. Növekszik, csökken az amplitudó, mert ahogy elcsúszik a delta fi, a két forgóvektornak az iránya, az egymáshoz képest iránya, úgy folytonosan fog az eredő amplitudó változni, és egy ilyen érdekes, lüktető jelet kapok. Hogyha valaki ezt hanggenerátorral legenerálja, akkor ilyen érdekes, pulzáló hang jön be. Azok között a programok között, amit ajánlottam, amit remélem, hogy szünet után be tudom mutatni, ott ilyen is van, ami ezt bemutatja, egyrészt mozgóképen, hogy mennek ezek a grafikonok, másrészt meg hangban is megmutatja, és tényleg ilyen érdekes, pulzáló jelet kapunk ezután. Oké, ennyit a párhuzamos rezgések eredőjéről, illetve bocsánat, még egy megjegyzés, persze több rezgés is összeadható, és a több rezgés összegéből mindenféle furcsa dolgokat hoznak ki. Hát nem tudom, hogy később tanulnak-e jel, nem, ezeken a szakokon nincs jelfeldolgozás. A jelfeldolgozásban szeretik több színusznak az összegéből kikavarni a jeleket, úgyhogy majd esetleg, hát talán néhányuk találkozik esetleg ezzel.